hogy itt vagy nálam, Panni, köszönöm, hogy eljöttél. Milyen lenne az életed, hogyha régészként dolgoznál, mert hogy olvastam, hogy ez volt a gyerekkori álmod?
De nehéz kérdéssel indítasz, milyen lenne az életem. Pont Óbudán lakunk, és pont most arrafelé van egy régészeti ásatás, most már hónapok óta, és hát nehezebb lenne szerintem.
Kint a hidegben.
Most kint a hidegben, vagy a melegben.
Meg hát gyerekek mellett valahogy... lenne olyan könnyű, nem?
Igen, lehet, mert hogy ott, hát bár képzeldem most, hogy ezeket mondjuk, hogy hidegben, melegben, meg hogy mindig máshol, ez egy kicsit hasonlít a modellkedéshez. Lehet, hogy a régészet meg a modellkedés ilyen párhuzamos szakmák.
Hát most így a fejemben. Hogy aztán akkor 17 évesen ugye modell lettél. Nagyon érdekel engem, hogy hogyan fedeztek föl, és hogy akkoriban milyen volt egy modell élete.
Mindenképpen más volt. Engem 17 évesen szólítottak le az utcán.
Így, mentél igen. Az utcán, és leszólítottak.
Igen,
addigra nagyon már... klasszikus.
Nagyon klasszikus, igen, ez szerintem talán régen még többször fordult elő, hogy ez így történt, mert szerintem bizalmatlanabbak voltak a lányok, vagy a családok, vagy a szülők, és nem feltétlenül vitték be önszántukból egy modellügynökségre a gyerekeiket. És tényleg talán ezek az ügynökségek vadásztak azokra a lányokra, akiket alkalmasnak találtak. Nagyon sokszor leszólítottak az utcán, kisebb koromban is, amikor úgy anyukámmal bárhol sétáltunk, de mindig nemet mondtunk rá. És 17 évesen egyszer a József Attila utcában mentem át a zebrán, és ott leszólított Pocsai Alex, aki akkor a New Image ügynökségnek volt a tulajdonosa és vezetője, hogy hé, és így.
Ez hihetetlen, de teljesen hihetetlen.
Igen.
És utána hogy folytatódott ez? Akkor még gimibe jártál?
Akkor harmadikos gimnazista voltam, igen, és ez az ügynökség szervezte a Supermodel of the World nevezetű versenyt, és automatikusan az ügynökség benevezett erre a versenyre, ahol 15-en voltunk a döntőben, és ott a második lettem. Akkor még ezek a modellversenyek, akkor volt még a Look of the Year, talán arra többen emlékeznek, az tényleg arról szólt, hogy a szakma képviselői ott vannak, és keresik a lányokat, hogy kikkel tudnak együtt dolgozni, úgyhogy én szinte másnaptól elkezdtem dolgozni, és nagyon sok helyre hívtak.
És mit gondolsz, hogy azért 17 évesen már lehet, hogy egy ilyen szempontból szerencsésebb, hogy csak akkor vállaltátok el először, mert akkor már azért jobban ki van alakulva az embernek a személyisége, a gondolatai. Mennyire befolyásolt téged, hogy a modellkedéssel kezdtél el foglalkozni?
Igen, anyukám is azt mondta, hogy azért engedett el már 17 évesen, mert addigra ki kellett, hogy alakuljon bennem az, amit ő belénk akart nevelni. Egyébként együtt kezdtem a nővéremmel, úgyhogy mindig volt egy társam, úgyhogy nem voltam teljesen egyedül.
Ő is modellkedett?
Igen. Ő alacsonyabb nálam 10 centivel, úgyhogy ő teljesen más munkákat kapott meg. Én inkább kifutón dolgoztam, ő pedig inkább fotózásokon. De 17 évesen is szerintem még abban a világban, vagy abban a fajta modellkedésben azért nem számítottam idősnek. Most simán 13-14 éves kislányok elkezdenek modellkedni, de valahogy ki van ez most már építve. Tehát az ügynökségekről mindenki tudja, hogy ki a megbízható, szerződést írnak az ügynökségről, valaki kíséri őket a munkára, ha nem onnan, akkor a szülők. Úgyhogy most talán már egy picit én ilyen biztonságosabbnak látom az egészet, vagy valahogy...
Tehát sokat fejlődött
nagyon, igen. Azért 17 évesen mi akkor még egy kicsit jobban magunkra voltunk talán hagyva, de talán ettől önállóbbak is voltunk.
Takács Nori volt itt nálam, és ő mondta, hogy nagyon sokat utazott, ő is ugye modellkedéssel kezdte. Neked is jelen volt az utazás az életedben? Önállóbb lettél?
Igen, rengeteget utaztam, meg kellett oldani mindent egyedül. Én nagyon hosszú időkre soha nem mentem sehova, mert közben egyetemre jártam, és az volt a szüleim egyik kikötése, hogy lehet modellkedni, de nem ér halasztani. Úgyhogy én nem halaszthattam, hanem közben csináltam az egyetemet. És azért az, hogy mondjuk belegondolok, hogy 17-18 éves koromban felültem egyedül a repülőre, elutaztam bárhova, mindent egyedül megoldottam, hogyha nekem most 5-6 év múlva el kell engednem a gyerekeimet, és azt mondják, hogy bocs, mama, megyek Kínába, Izraelbe, a Maldív-szigetekre.
Mert pedig elképzelhető.
Igen, akkor, hát ezt most én nem tudom elképzelni, de...
Még van 5
éved. De még van 5 évem, igen. Azt mondom, hogy vagány dolog. Vagány.
10 évig modellkedte, mi volt az a legkiemelkedő pont, amire legszívesebben emlékszel vissza ebből az időszakból?
Hát tulajdonképpen 25 éve modellkedem. Tehát azt gondolom, hogy nem...
Úgy értem, hogy akkor csak ezzel foglalkoztál. Azóta is csak ezzel foglalkozol inkább, mert...
Hát azt mondom, hogy átalakult, aha, de ez nyilván ez egy külön téma, hogy mivé alakult. Igen, 17 évesen kezdtem, és 31 voltam, amikor a kisfiunk megszületett, uh-huh, úgyhogy addig voltam folyamatosan uh-huh aktív tulajdonképpen, és akkor onnantól nyilván ez megváltozott. Mi volt, mire vagyok a legbüszkébb?
Uh-huh. Abból az első 10 évből. Mert ott igen, utána sok minden megváltozott.
Igen, igen. Hát...
Valami olyan út, amire a legszívesebben emlékszel vissza, vagy olyan divat bemutató, mi jut most az eszedbe először?
Talán egy bemutató eszembe jut, amikor Düsseldorfban egy 500 méteres kifutón léptünk föl Naomi Campbell-lel, uh-huh, és az például egy ilyen nagyon meghatározó bemutató vagy munka volt, de igazából nekem nem biztos, hogy attól volt jó egy bemutató, vagy attól volt különleges egy munka, hogy hol jelent meg, vagy kikkel dolgoztam együtt, hanem valahogy a hangulata. Tehát ahhoz elég lehetett egy itthoni pici bemutató is, hogyha én azt a bizonyos katarzist éppen éreztem.
Akkor az motivál, hogy amikor fellépsz a színpadra, tulajdonképpen az a legjobb pillanat?
Az a legjobb pillanat, igen. Az a 20-30 másodperc, igen.
Mit csodáltam az ilyen embereket tényleg. És akkor egyébként máskor sincs lámpalázada? Vagy nagyon pici van előtte, de utána elmúlik?
Igen, mindig van, de ahogy kilépek a színpadra, akkor elmúlik. Úgyhogy a kislányunk balettozik, és ő mindig mondja, hogy fú, mennyire izgul, és hogy ez mikor fog elmúlni, és mondtam neki, hogy ha elmúlik, akkor már nem szabad csinálni.
No.
Mert hogy akkor nincs már értelme. Tehát, hogy ez az a jófajta izgalom, ami miatt szerintem mindenki színpadra lép, aki szereti.
De az örömök meg a csúcspontok mellett mindig vannak kicsi mélypontok, vagy nagyobbak. Mi volt ebben az időszakban, ami neked nehezebb volt tovább lépned rajta?
Amiről még sosem beszéltem, az pont ezzel a Supermodel of the World nevezetű versennyel, vagyis nem azzal kapcsolatos, hanem ami onnan lett, ugyanis utána szerveztek egy olyan versenyt, ami az akkori évnek az összes szépségkirálynője és győztesének csináltak egy ilyen összesítő versenyt valahol vidéken, ahova akkor engem senki nem kísért el az ügynökségtől, és az egy nagyon gusztustalan verseny volt.
Hogy kell érteni ezt?
Hát ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk amikor volt a vacsora, és utána egyértelművé tették a zsűritagok, és a...
Most nem megkapaszkodom.
Nem mondom ki, hogy ki szervezte, mert szerintem mindenki emlékszik rá, hogy ki fog nyerni, aki ott utána kedves. És azt soha nem fogom elfelejteni, valamint soha nem fogom elfelejteni az első fotózásaim egyikét, és szintén nem szeretném a fotós nevét elmondani, aki annyira alpári módon viselkedett velem, úgyhogy 17 évesen az egyik első munkám volt, és nyilván nagyon meg voltam ijedve, és szeppenve, és engem a pozitív kritika motivál, és akkor jól teljesítek, a negatív viszont teljesen le tud döngölni, és ő folyamatosan szidott, és soha többet nem vállaltam vele munkát.
Hát jó mély nyomok.
Igen, és már jó rég volt, és mégis emlékszem rájuk.
De azért akkor azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon erős volt a belső motivációd, meg tudtad, hogy neked ezzel van dolgod a világon, hogyha ennek ellenére mentél tovább.
Valószínűleg igen, vagy egy kicsit úgy voltam vele, hogy ez biztos egy ilyen egyszeri eset, és ő nem fog többször előfordulni, úgyhogy szerintem így eltettem a megfelelő helyre, és onnantól viszont soha többet nem volt negatív tapasztalatom szerencsére.
2003-ban voltak nagy változások az életedben, mesélj erről egy picit, hogy fordult meg veled a világ.
2003-ban?
2003. 2004, igen. 2003-2004. Megszülettek a gyerekeid utána.
2007-ben született, igen, Mór, és a nagy fordulás az talán az, hogy Olaszországba költöztem.
Igen, az van, igen, hogy Olaszországba. Bolingáztattok
igen, sokan. Igen, igen. 2002-ben volt tulajdonképpen az, hogy Tiborral újra ismerkedtem,
Igen, ezt olvastam, igen. Hogy valamilyen kamaszkori szerelem volt. És
hát
aztán...
igen, én már bőven ismertem őt például, amikor elkezdtem modellkedni. Úgyhogy nagyon, nagyon pici lány voltam még. Azért mondom, hogy pici lány, mert mondjuk 16 évesen nem voltam pici lány, de én egy nagyon későn érő típus voltam, úgyhogy most, ahogy visszaemlékszem magamra, tényleg egy nyakig láb gimnazista voltam, aki kosárlabdázott, és ennyi volt az életem, mint egy rendes gyereknek. Úgyhogy azóta ismerem a Tibor, de 2002-ben volt az, hogy újra találkoztunk, és akkor már komoly lett a kapcsolat.
És ez hát, mit változtatott neked a napjaidon?
Hát mindent. Azt is úgy is mondhatnám, hogy mindent. Amikor első évben még ingáztam Olaszország és Magyarország között, de aztán nagyon nehéz volt ez így, hogy nem találkozunk sokat, vagy 2-3 hét kimarad, mert én mondjuk éppen innen utazgatok. Úgyhogy a következő évben már kiköltöztem a Tiborhoz, és akkor onnan repkedtem a munkáimra. Aztán meg szépen lassan már sehova, amikor megérkeztek a gyerekek.
És az nagyon érdekelt itt pont, beszélgettem a többiekkel előtte is, hogy aztán visszadobták a labdát, hogy milyen egy híres ember feleségének lenni. Ez sokszor gondolom motiváló, sokszor könnyebb, sokszor meg pont, hogy nehezebb.
Igen, igen.
Milyen mesélj nekem egy picit erről, milyen, hogy megváltoztatott, vagy hogy mi a nehezebb része? Mi a nehezebb része?
Igen, annak ellenére, hogy a Tibort nagyon régóta ismerjük egymást, és tulajdonképpen ő is 20 éves volt, amikor megismertem, és bár már vízilabdázott, de a sikerek még messze voltak. Annak ellenére, amikor 2002-ben elkezdtünk járni.
De ezért jó kimondani.
Igen. Akkor ezt meg kellett tanulnom.
Úgy, nem tudom, abszolút... hogy a fiatalok így mondják-e még.
Nem tudom, vannak ilyen csillezünk, meg nem tudom, vannak ilyen kifejezések, amiket nem biztos, hogy én már értek. De...
Hogy mondják a fiatalok? Járni.
Járnak. Na, az akkor még megmaradt. Ezt meg kellett tanulni, ebben teljesen igazad van, és azt is jól látod, hogy ez nem mindig könnyű, és nem mindig az van, hogy fú, de jó, mert hogy a Rivalda fényben van.
Én inkább
van.
A nehézséget gondolnám, igen. Hogy az erősebb.
Igen, igen.
Még úgy is, hogy neked bizonyára volt tapasztalatod, hiszen te is ismert ember voltál.
Igen, akkor. Nyilván azért ez hatványozódott, amikor a Tiborral lettünk egy pár, mert így már sokkal érdekesebb lettem én is. Úgyhogy onnantól kezdve kellett igazából megtanulnom. Tehát, hogy több nehéz dolog van ebben, ami mondjuk így elsőként eszembe jut, az nyilván azért érintett rosszabbul, mert hogy akkor mondjuk lehet, hogy idézőjelben csak anyuka voltam, és nem dolgoztam, és nem voltak szakmai sikereim, és félre ne értsd, nem voltam soha féltékeny a Tiborra azért, mert éppen sikeres volt, én meg mondjuk a gyerekekkel voltam, tehát nekem ez a legjobb feladat. De hogy vannak nagyon... modortalan emberek, akik nagyon sokszor megkérdezik a mai napig, hogy milyen érzés az nekem, hogy a Tibor egy ennyire nagy kaliber, és ennyire jó pasi, és hogy én nem érzem ettől rosszul magam. De olyan...
De ezt nem is tudom elképzelni, olyan hogy ilyet megkérdeznek.
Hát, és úgy tudják megkérdezni, hogy nem is értem, hogy nem veszik észre, hogy mennyire bántóak, hogy tulajdonképpen én adjak hálát a jó Istennek, hogy a Tibor egyáltalán szóba áll velem, hogy nagyjából ilyen stílusban. Uh-huh. Úgyhogy, hát...
Szóval vannak dolgok, amivel akkor meg kell ilyen, küzdeni.
És mondom, nem azért, mert azt gondolom, hogy a Tibor tényleg nem egy nagy kaliber, mert az, csak...
Ezek nem kaptál meg, jól. Hogy biztos azért kaptad meg a munkát, mert az ő a férjed.
Olyat előtte fejedhez? Kaptam, nem, a Tibor előtt a 6 évig egy fotós volt, a fotóssal jártam. Csillesztünk. Ott lehet, hogy megkaptam, de nem, ez ilyen nem volt, nem ilyen szempontból.
És pont említetted, hogy utána nem sokkal később, hogy akkor 2007-ben megszületett az első gyermeket, utána pedig a második, és engem nagyon érdekel az, hogy nagyon sok sikered volt előtte, nagyon szépen felfuttatott karriered, és hogy a gyerekek születése után mennyire hiányzott ez az élet, a csillogás, az önállóság, Hogy ezt hogyan élted meg?
Amikor ők születtek, akkor mi kint éltünk Olaszországban. Uh-huh. Nyáron születtek mind a ketten, úgyhogy uh-huh. pont itthon, de aztán egy-két hetesek voltak, amikor visszamentünk. Úgyhogy én tényleg 5 éven keresztül melegítőben anyuka voltam.
Tényleg?
Igen. Nem volt kint segítségünk, de ez a mi döntésünk, vagy az én döntésem volt, mert nem bíztam volna senkiben. Nyilván, hogyha a nagymamák ott lettek volna, az más lett volna.
Tényleg még nagymamai segítség se volt.
Nem, akkor. Nem, semmi. Igen, Tibor nagyon sokat utazott, ugye hétvégén ők mindig meccsre mentek, úgyhogy nagyon sokat voltam így egyedül. Nem volt mindig könnyű, de...
Teljesen elmerültél az anyaságban.
Igen, tulajdonképpen elmerültem, és a mai napig azt szoktuk Tiborral beszélni, hogy az az 5 év, az annyira jó egyébként, hogy csak így 4-en voltunk egymásra utalva, mert annyira összefortunk, hogyha lett volna segítségünk, vagy itthon vagyunk, akkor valószínűleg sokkal kevesebbet vagyunk a gyerekekkel, uh-huh. vagy sokkal kevesebbet vagyunk 4-esben. És Mór 5 éves volt, Barka 3, amikor hazaköltöztünk, és akkor itthon elkezdték az óvodát, és addig a pillanatig nem volt hiányérzetem.
De amikor... Barka,
hát igen, nincs. Mert Barka is elbent az óvodába, és akkor én reggel 8-tól délután 4-ig én már nem anyuka uh-huh. voltam, hanem akkor kellett volna uh-huh. valamit csinálnom, és akkor teljesen kizökkentem addigra a munkából. De tulajdonképpen, és akkor az elején beszélgettünk erről, hogy 25 éve modellkedem, de tulajdonképpen ez már nem modellkedés, hogy amivé alakult a reklámozás az elmúlt néhány évben, ugye áttevődött teljesen a közösségi oldalakra, az így szépen átformálódott. És tulajdonképpen amikor azt éreztem volna, hogy nagyon rossz, hogy nem csinálok semmit, addigra beletanultam ebbe.
Igen, tulajdonképpen én úgy értettem az első 10 évet, hogy kifutón modellkedés.
Igen,
meg akkor ez a
gyerekeknél
megváltozott.
Igen, ez így van, hogy ez így átváltozott.
Amikor 5 évig otthon voltál gyerekekkel, akkor én nekem az a tapasztalatom, hogy azért mindenki valami ötlete van, valamit kitervel, hogy majd mi lesz, ha elmennek a gyerekek. A modellkedéshez kapcsolódott akkor is az ilyen jellegű terved, vagy mit forraltál ki akkor így magadban?
Képzeld, hogy nekem nincsenek terveim. Tehát, hogy nekem mindig csak a következő pár hétre van tervem.
Aha. Tényleg? Pedig igen. Van egy olyan kérdésem is, hogy hol képzeld el magad 20 év múlva, akkor arra nem fogsz válaszolni.
Nekem csak a tervem csak a családommal van. Tehát, hogy bármit látok, az mindig az van, hogy mi vagyunk, uh-huh. és hogy amellett én mit csinálok, az mindig másodlagos. Uh-huh. Tehát, hogy ha nem lesz semmi, csak ők, ami 20 év múlva már szerintem lehet, hogy inkább unokák, mint gyerekek, de hogy én sehol máshol nem látom magam, mint hogy őket szolgálom.
Akkor ilyen szempontból lehet, hogy egy picit könnyebb dolgod van, mint mondjuk most a 40-es, én is 40 fölötti nő vagyok, hogy abban a hármasban, amit nagyon nehéz megtartani, karrier, a család, vagy tehát magánélet, illetve uh-huh. még azon belül is egy külön szegmens kell, hogy az én idő, hogy igen, kerekbe legyél igen. magaddal, akkor egy picit legalább ennek a sorrendjét neked teljesen tiszta, és akkor talán könnyebb, vagy nem tudom, rosszul gondolom? Hogyan találod meg az egyensúlyt?
A sorrend az tiszta, az tényleg így van, hogy első az ő hármasuk, hogy ők rendben legyenek, hogy az ő dolgaik el legyenek intézve, hogy otthon minden rendben legyen, és utána jön a munkám és én. De ettől még sajnos nincsen rá több idő.
Tehát, lehet, hogy te vagy legutoljára.
De én vagyok, igen, tényleg én vagyok. Nem mondom, hogy ezt mindig jól fogadom, uh-huh. tehát hogy 5 percem van magamra, vagy mondjuk 1 éve nem voltam kozmetikusnál, vagy most a kocsiban láttam, hogy ki kéne szedni a szemöldököm, de tudom, hogy egy pár év múlva ez változni fog, és emiatt
akkor
sem...
Akkor mégis előrébb is nézel.
Igen, de arra úgy nézek, igen. hogy úristen, azt fogják mondani, hogy ne én vigyem őket edzésre, mert ciki vagyok.
Nem, először a sarokon rakják ki.
Igen, az lesz jó. Most ez még nincs, de nagyon sokszor van az, hogy Tibor megkérdezi, vagy ismerősök, amikor így látják, hogy nagyon fáradt vagyok, és tényleg nem fordul olyan elő, vagy mondjuk 100 esetből egy, hogy ne én vigyem őket reggel iskolába, ne én menjek értük, ne én vigyem őket edzésre. Tehát minden munkát, háztartást, bevásárlást, fodrászt, takarítást, mindent a köré csoportosítok. Tehát a fél órákba dugdosom be a dolgaimat, amíg a Mór uszodában van, vagy amíg a Tibor nem ér haza ebédről. Tehát, hogy vagy ebédre, bocsánat. Szóval, hogy mindent, mindig ők az elsők. És amire még van időm, azt megcsinálom, amire nincs, az meg nem baj.
De akkor ez egy tudatos belső munka volt, hogy akkor neked ez a legfontosabb, hogyha ez rendben van, akkor még, tehát még az se olyan fontos, hogy neked mondjuk én időd legyen, hanem téged ezt tesz egyensúlyba, hogyha ez a családi élet rendben van, és akkor minden többi utána jöhet.
Igen, de ez nem tudatos volt.
Nem tudatos
nem,
volt?
Nem, abszolút nem. Hanem ez nekem ez így csak természetes. Egy érzés. Igen, igen.
Azért, mert annyira sokan küzdenek azzal, hogy egyensúlyba vagy harmóniában legyenek magukkal, és nagyon kíváncsi lennénk, hogy akkor ilyen értelemben mi lenne a tanácsod nekik, hogy hallgassanak a belső megérzéseikre?
Szerintem igen, de azt szerintem mindenki tisztán látja, vagy érzi, vagy csak lehet, hogy nem merik kimondani, hogy ebből a hármasból, amit mondjuk így elneveztünk, hogy mondjuk a család, a munka, meg én, hogy abból mi a legfontosabb. Tehát, hogy azt szerintem biztos, hogy mindenki tudja. Maximum nem merik kimondani. És nem kell rosszul érezned magad attól, hogyha mondjuk te vagy a legfontosabb.
Tehát, igen, bár én úgy gondolom, hogy periódusok is vannak az ember életében, tehát hogy például tényleg, amikor kicsi gyerekei van ezek az embernek, akkor nagyon gyakori, hogy tényleg ők vannak előbb, és akkor utána van egy időszak, amikor szeretne ő lenni. Vagy nálad például lehet, hogy azért nagyon sokat segített, hogy ugye volt egy 10 nagyon sikeres éved, amikor lehet, teljesen önmagaddé volt, előmagad lehettél, nem?
Igen, lehet, hogy én tulajdonképpen kiéltem azt, hogy milyen dolgozni, milyen sikeresen dolgozni, mert hogy 17 éves koromban nagyon, nagyon korán jött. Aki mondjuk rendesen tartja a lépéseket, és mondjuk elvégzi az iskolát, és utána felépíti a karrierjét, annak pont mondjuk 30 éves korára kell egy olyan döntést hozni, hogy építsem tovább, vagy legyek családanya.
Igen.
Lehetséges, hogy nekem ilyen szempontból könnyebb volt. Tehát, hogy nem volt hiányérzetem.
Az is nagyon érdekel, hogy a nagyon erős személyes márkát építettél azért az elmúlt 25 évben, hogy ez mennyire volt tudatos, illetve mikor lett tudatos, vagy ez se tudatos?
Nem. Képzeld, hogy én csúnyán mondani, élek bele a vakvilágba a családomon ilyen kívül. Tényleg. Igen. Hogy mindig, ha jön egy lehetőség, akkor nagyon szívesen eldöntöm, hogy nekem való-e, vagy nem. Nagyon szívesen megcsinálom, hogyha igen. De soha nem volt problémám nemet mondani mondjuk egy munkára, vagy bármire, hogyha azt éreztem, hogy egy picit is nem az én számíze szerint van, mert mindig úgy voltam vele, hogy ha van, akkor jó, ha nincs, akkor nem baj. Akkor az nem az enyém, akkor azt vigye más. Anyósomnak van egy nagyon jó mondása, hogy ha valami nem sikerül, az tiszta haszon. Hogy valószínűleg, hogy akkor azt nem
ez
nekem.
Úgy van jól.
Igen, hogy az úgy van jól, hogy semmi nem történik, hogyha valamiből kimaradok. Nem, soha nem voltam az a típus, aki azt érezte, hogy menni kell, és ott kell lenni, és jelen kell lenni, mert úristen, tényleg ez, hogy lemaradok valamiről. Nem,
igen,
nem
az Insta oldalon is olyan chill, ott chill, tehát hogy átjön az, hogy olyan jól meg tudod élni a mindennapokat. És ott is, igen. Hogy nem, nincs tele reklámmal, tehát hogy látszik, hogy tényleg válogatsz, vagy tényleg csak azt az együttműködés vállalod el, amivel azonosulni tudsz. Ez így is van a valóságban is.
Igen, próbálok. Amikor elindult a saját Instagram oldalam, vagyis hát a nyitott, mert a sajátom az nagyon régóta van, csak zárt.
Mikor
volt.
Mikor indult el a nyitott?
Az 2,5 éve. Aha. Júniusban volt 2. Akkor nyilván az elején minden lehetőségnek sokkal jobban örültem, mert hát ez egy nagyon új dolog volt nekem, hogy ez a fajta reklámozás, vagy az, hogy emiatt megkeres egy cég, hogy én kitegyek egy képet, ezt így meg kellett tanulnom, hogy ez tulajdonképpen miért is jó nekik. De most már nagyon megválogatom, és nyilván van ebben tudatosság is, hogy ha látom, hogy túl sok reklám van, akkor próbálok személyes képeket közben kitenni, mert tudom, hogy egyrészt ez érdekli az embereket sokkal inkább, tehát a reklámot nem szeretik, másrészt pedig én nagyon szeretem a képeket. 7 éves korom óta mindig volt nálam fényképezőgép, az elsőt a nagypapámtól kaptam, hogy nekem, én szeretem a szép képeket, és szeretem is megosztani.
Meg tudod fogalmazni, hogy neked mit jelent az, hogy siker, hogy sikeresnek érzed magad? Sikeresnek érzed magad?
Igen.
És mit jelent, hogy fogalmaznád meg? Én azt szoktam mondani, hogy nekem az a siker, hogy kiteljesedek, és kiteljesítek másokat valahogy ilyen nagyon egyszerűen.
Még gondolkoznom kell rajta, hogy mi is a siker, mert annyira nyálas, de erről
nem
is
baj,
a családom jut
eszembe.
Tehát a családom jut eszembe erről is, hogy nekem az a siker, hogy ők jól vannak. Uh-huh. Hogy be van pakolva a táska, hogy finomat vacsoráztak, hogy otthon vagyunk este 4-en, és véletlenül rend van, mondjuk az nem szokott, de hogy nekem az a siker, hogy napról napra teljesítettem a feladatokat, hogy minden be volt pakolva, minden a helyén volt, odaértünk időbe, nem voltak idegesek, tudtam velük tanulni, de a Tiborra tudtam figyelni, szóval, hogy ott tudunk lenni a meccsein, szóval, hogy ezek az apró, pici dolgok, én nem is sikernek nevezném, hanem akkor leszek most önteltebb, és azt mondom, hogy büszke vagyok magamra. Mert ez egy olyan fajta siker, amit ez sem tudja mindenki.
Hát nem.
Szóval, hogy anyukának lenni a világ legnehezebb feladata, és az, hogy nekem ezt nap mint nap jól sikerült teljesítenem, és a gyerekeim elmondanak nekem mindent, biztos ez is meg fog változni egy pár éven belül, de hogy most mesélnek, és rám néznek, és fogják a kezem, és bíznak bennem, ez szerintem ez a legnagyobb sikerem.
Szerintem nagyon jól megfogalmaztad azzal, hogy az a sikered, hogy büszke vagy magadra. Mert ebben minden benne van. Még igen. Itt előtted is van egy kis vízilabda. Mennyire volt sorsszerű, hogy ez a vízilabda sport, meg a labda végig kísért titeket, vagy még most is nagyon erősen jelen van, ugye több vonalon is.
Igen, most Tibor már 7 éve abba hagyta az aktív játékot, és azóta edzősködik. És azt gondoltam, hogy akkor 40 éves korában ez ennek vége lesz, hogy ez a mindennapjaink része, de nem lett vége. Tehát ugyanúgy minden napunk és a hétvégéink minden szombat, minden vasárnap arról szól, hogy hol van meccse, hánykor van meccse, a Mornak mikor van meccse, mert hogy ő is vízilabdázik, és ez sem volt egyértelmű. Tehát én a Móron keresztül sem gondoltam, hogy a vízilabda benne marad az életünkben, mert az elején kifejezetten óvtuk az úszodától. Tehát az például egy tudatos dolog volt, de nem az én részemről, hanem Tiboréról, hogy ne legyen túl nehéz dolga. De aztán volt egy nagyon kitartó, kedves barátunk és gyerekedzőnk, Szedlmájer Ildikó, aki a KSI-ben edzi a legkisebb gyerekeket, és ő addig jött, és addig mondta, hogy le kell vinnünk a Mort, hogy aztán ő is ott ragadt.
És akkor őt levittétek, és egyből neki is beleszeretett?
Bele. Igen, egy hét alatt. Hát Ildi tudta, hogy nyáron kell oda hívni táborra.
Hány éves volt akkor?
Most ez már a 8. Most kezdte az 5. évét. És hát nyáron az úszodában lenni fantasztikus. Süt a nap, csapatostul rohannak ide-oda a gyerekek, ott esznek a menzán. Tehát ha ott valakit nem kap el, akkor soha. Úgyhogy levittük a Mort, és mondtuk, hogy Ildi nagyon visszafogott, nagyon nem egy vagány, visszamentünk érte délután, és mondta, hogy ti miről beszéltetek, ez a gyerek, ez ide való, úgyhogy azóta imádja.
És a kislányod mit sportol?
Ő balettozik, és hát nagyon, ő is minden nap, ő az operának a balettiskolájába jár, úgyhogy ez is egy elég, elég magas
szint. Fontos szerep van az életedben a sportnak.
Igen, úgyhogy ez már egy sportértékű balett abszolút, és neki is csak a vasárnapja szabad. Úgyhogy nagyon, nagyon keményen dolgoznak mind a ketten.
Hát akkor előbb-utóbb azért új kihívásokon kell gondolkozzál.
Igen. Hát érdekes ez, hogy hogy nem is tudatosan, de beléjük nevelődött az, hogyha nálunk valaki sportol, akkor az nem heti kétszer hobbi sportol, hanem pont a Barka mondta, pedig hát a balett az egy teljesen, nem is minősül tulajdonképpen sportnak, de hát nagyon-nagyon kemény dolog.
Hogy nem minősül sportnak?
Hát mivel művészeti ág, de hogy nem, a sportértéke teljesen ugyanaz. Igen. Fantasztikus, hogy milyen munkát végeznek. De művészeti ág, de mégis Barka összehasonlította azt, és mondta, hogy ő mennyit edzen, meg mit csináljon ahhoz, hogy ő a balettben olimpiai bajnok tudjon lenni. Tehát, hogy nekik ez van a fejükben, annak ellenére, hát, hogy nyilván ezt nem hallják otthon.
Igen, de hát azért valószínűleg igen, a vér nem válik.
Igen.
És neked belefér az idődbe a sportolás?
Hát az elmúlt hónapokban nagyon elhanyagoltam magam, sajnos ilyen szempontból, érzem is magamon. Én futni szoktam egyébként a Margit-szigeten, tehát hogyha reggel elviszem őket iskolába, már futóruhában, és akkor megyek egy kört, de bevallom, hogy...
Ha van egy kicsike, bici időd, akkor mivel töltöd legszívesebben?
Akkor otthon vagyok. Mindenképpen olyan helyen vagyok, ahol csend van, nem szól se zene, se semmi, és mondjuk, ha elő tudok venni egy könyvet, akkor
az a... Mit olvastál legutoljára, ami nagyon jó volt?
Hát én Szabó Magda
rajongó
vagyok, igen, úgyhogy most olvastam a Csigaházat, ami az idézőjelben az új könyve, és a Pilátust, ami fantasztikus.
Tehát akkor szép irodalmat,
igen, és leginkább magyar szerzőket. Most a táskámban Ottlik Géza iskola határon van, hát ilyen pici méretben, mert hogy próbálom mindig magamnál tartani, hogyha van 5 percen valahol, ahol várok, akkor inkább vegyek elő egy könyvet, igen, és ne a telefonomat nyomkodjam, de nehéz.
Megnézted most el, hogy mennyit töltesz telefonnyomkodással? Van egy ilyen opció az Instagramon belet állítani például.
Ki szokta írni, igen? Hogy előző héthez képest gyorsan így kitörlöm, hogy ne lássam, amikor nő.
A különböző közösségi felületeknek hogy látod a változását, vagy melyiken? Most az Instán vagy a legerősebben jelen?
Én csak ott vagyok.
Csak ott vagy, igen. Jelen, és tervezel más felületeken jelen lenni, vagy mit látsz ebben a világban?
Biztos, hogy ki fog ez fújni. Ahogy a Facebook is ugye...
Kifolyóban van.
Igen, és már teljesen más szerepe van, mint néhány évvel ezelőtt. Én a Facebookon sosem voltam, és már nem is tervezem, hogy oda fellépjek. Egyelőre az Instagram, és én úgy látom, hogy nem nagyon van most új fórum. Tehát a videó az, a YouTube, ami az új fórum lett, de ezen kívül nem tudom, hogy mi lesz az új, ami majd azt fogja mondani, hogy helyezzük magunkat.
Hát már itt hallom, hogy nagyon mondják a többiek, hogy TikTok, csak viccelek, de hogy nagyon...
A TikTok,
nem,
tudom,
én mondom általában, a TikTok az most nagyon előre tört.
Igen. Nekem a TikTok az egy ilyen, nem tudom, vörös posztó, vagy nem is vörös posztó,
hát,
hanem
ami
attól
most
nagyon...
tartalom van rajta, az tényleg kritikán aluli, tehát hogy én is azt mondom.
Annyit tudok, hogy a Musical.ly-ből lett,
igen.
És annyit tudok, hogy a TikTok az, amitől óvnunk kell a gyerekeinket, és ezt egy szakértő mondta nekem, mert hogy nincs rajta biztonsági.
Tehát, hogy az Instagramon sincs nagyon, szóval...
Állítólag onnan tudnak bármilyen adatot leszedni. De
hát az adat az...
Az adatunk az, már bárhol ott van.
Így van. Én a tartalom szempontjából azt nézem, hogy a TikTok az tényleg nagyon alacsony színvonalú tartalmak vannak rajta jellemzően, de hát ugye most elég sok tartalomkészítő átment már.
De
rá,
ez a még mindig készítenek. Az zene?
Nem, most már.
Ja, már más.
Már egy éve egyébként ilyen mémes videók mennek, aha, inkább rajta, de most már teljesen normális tartalmak is elkezdenek rajta megszületni, úgyhogy reméljük, vagy hát mi meglátjuk, hogy ezért a jövő, vagy pedig nem, mert ugye ez mindig egy ilyen kis kérdés. De akkor a közösségi felület jelenléted is egy picit inkább csak úgy úszol az árral, tehát ahogy érzésed
tulajdonképpen igen
jön. Az elmúlt 4-5 évben nagyon sok felkérésed van, hogy ezt folyamatosan látom, és ez nagyon, nagyon érdekes is látni, hogy tényleg tök sok magazinban is szerepeltél.
Igen.
Van-e kedvenced, ami most az elmúlt pár évből kiemeltél? Milyen felkérés?
Nagyon, nagyon szeretem sokkal jobban szerettem régen a bemutatókat, mint a fotózásokat. A fotózáson én egy picit mindig mindig lemerevettem olyan szempontból, hogy nem feltétlenül tudtam...
Most azt nem mondta, hogy természetesen mosolyogni.
De azt valahogy tudtam, de ezek a nagyon, nagyon pózolós képek, amik főleg mondjuk ugye 90-es vagy 2000-es években, amikor az elején dolgoztam, még divat volt, hogy nagyon nem magadat ad, hanem csücsörögjél, és az nekem nagyon nem ment. De amikor volt egy szép fotó, a végeredményt már nagyon szerettem, csak talán a folyamatot nem. Ez most arra megváltozott, mert ugye azok a fotózások, amikre most hívnak, ott abszolút csak saját magamat kell adnom. Tehát ott rám kíváncsiak, és nem egy szerepet kell játszanom. Úgyhogy mondjuk másfél évvel ezelőtt egy InStyle címlapom volt, ami nagyon én voltam. Igen, az talán így az elmúlt 25 évemnek a fotója.
Húha, ez nagyon jó.
Hogy teljesen más, mint ahogy amúgy kiszoktam nézni, de mégis én vagyok.
Na, ez nagyon különleges. Azért csak megkérdezem, hogy akkor 25 évet említettél, 25 év múlva hol látod magad?
Hány éves is leszek? Úristen! Hát leszek 68 éves, és akkor így anyukámat látom, aki a 7 unokára simán vigyáz egyedül, és ez neki a legfontosabb, úgyhogy én valahogy
már
ott...
hasonló igen. Szerepkörben.
Tibor néha mondja, hogy ő 7 unokára nem akar majd vigyázni, szerintem addig elmegy edzést tartani.
Hát ott ment, hogyha nem vigyáznak több gyerekre, tehát, vagy hát felnőtt gyerekre.
Igen, úgyhogy én 68 évesen is képesnek érezném magam arra, hogy szerepeljek. Nekem nagyon tetszenek a megöregedett régi modellek, akik szépen öregszenek meg, ráncosan öregszenek meg, és őszülve, bár ősz sosem szeretnék lenni, de hogy van az a típusú modell, aki tényleg 70-80 évesen is tud dolgozni, mert...
Kire gondolsz? Így nem konkrét nevekre, hanem csak úgy általában?
Igen.
Meryl Streepnek nagyon szép az időskori arca.
Igen.
Akkor van ez az Iris Apfel.
Igen, ő mondjuk
nagyon
egy extrémebb vonal. Igen. De
akkor ez a Meryl Streep vonal? Amit
talán a Meryl Streep vonal, igen.
Gyorsan akartam mondani, a Woody Allennek még az első felesége, a két...
Tudom. Jó, igen, szóval van mi a Ferro, vagy mi a Ferro volt
igen,
az
ő
első.
Is, igen, de ahogy volt a Diane Keaton,
na, igen.
Csak megillett.
Igen, szóval, hogy nekem nagyon tetszik az, amikor valaki méltósággal öregszik.
Hát nagyon kívánom, hogy így legyen, és hogy ilyen örömmel meg harmóniában töltsd el majd akkor a
köszönöm
következő
szépen.
Éveket is. Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, és hogy remélem, hogy tetszett ez a Hogyan lehetem sorozat ennek a része is. Legközelebb is találkozunk, egy hét múlva tartsatok velünk, iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára. Sziasztok, szép kreatív napot! Szia, Pandi!
Köszönöm szépen!
Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették, vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.